hangsúlyozzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez a hét az uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni 4 év alatt, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Brüsszel a saját szabályait is nevetségessé téve további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent, és eképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel. Kifejtette, a pénzből 46 ezer milliárd forint Ukrajna felfegyverzésére menne, ez a háború meghosszabbításához vezetne. Jelezte ő is, az orosz vagyon befagyasztása, illetve felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt 2-3 évben nem volt. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdése válaszolva pedig Szijjártó Péter hangsúlyozta, Radoszláv Sikorszky háborúpárti, ő pedig békepárti. Az Egyesült Államok 28 pontos béketervéről egyeztetett Berlinben az ukrán és az amerikai delegáció. A tárgyalás nagyjából 2 órán át tartott. A francia AFP hírügynökség korábban úgy értesült, a második kör sem zárult áttöréssel. Az amerikai fél továbbra is azt szeretné, hogy Ukrajna feladja a Donbász feletti ellenőrzést, de ebbe ők továbbra sem hajlandóak beleegyezni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban már nyilatkozott arról, hogy Ukrajna hajlandó lemondani a NATO csatlakozás lehetőségéről, ha biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól. Az uniós tagállamok külügyminiszterei újabb szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben. Egyrészt 9 az orosz árnyékflottát támogató szemét és szervezetet vettek fel a szankciós listára, másrészt 12 magánszemét és 2 szervezetet sújtottak korlátozó intézkedésekkel az EU és partnerei ellen irányuló dezinformációs és kibertámadások miatt. Az unió kiterjesztette a Belaruszra vonatkozó szankciók hatályát is. Több mint 100 részvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe a csütörtöki összeurópai gazdatüntetése, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csak nem 10 000-en. A júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 34 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20%-kal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika, ezért szervezték meg a tüntetést. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kapott Magyarország, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általányösszeget. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, hazánk nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. A politikus hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a döntésnek ideológiai és politikai okai voltak. Orbán Viktor hivatalában fogadta Thomas Bachot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélésen részt vett Fűries Balázs, a NOB tagja, valamint Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is. Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács, a testület egyebek mellett figyelemmel kíséri majd a területet érintő technológiai fejlődést és hatósági gyakorlatot, valamint ajánlásokat és szakpolitikai javaslatokat tesz, mondta el Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, a tanács elnöke az alakülülés után. Szerdán két rendkívüli ülést is tart az országgyűlés. Az első, a fideszesek által kezdeményezett ülésen napirendre kerül a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényjavaslat, amiről szavazni is fognak a politikusok. Ezt azután nyújtotta be a kormány, hogy Budapest fizetési kötelezettségei után ősztől kezdődően egyre biztosabbá vált, hogy a főváros hamarosan fizetésképtelenné válik. A másik ülés egy ellenzéki képviselők által kezdeményezett, a Szőlő utca ügyről lesz szó. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult párás az idő a folytatásban is, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás helyenként előfordulhat, a szél nem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfő műsorunk témái. Hogy senki el ne vesszen, Leó pápa homíliája a fogvatartottak jubileumi szentmiséjén. Jézus szava szabadít meg a szenvedés börtönéből. A Szentatya úrangyala imája. Leó pápa az olasz diplomácia jubileumán. A remény az akarat neve, amely a jóra, igazra irányul. Hogy senki el ne vesszen, Leó pápa homíliája a fogvatartottak szentmiséjén. Advent harmadik Gaudete vasárnapján délelőtt Leó pápa szentmisét mutatott be a Szentpéter bazilikában a fogvatartottak és a büntetés végrehajtási intézményekben dolgozók jubileuma alkalmából, amelyen mintegy 5000-en vettek részt. Kedves fivérek és nővérek, ma a remény jubileumát ünnepeljük.
Celebriamo oggi il giubileo della speranza.
A börtönvilág, a fogvatartottak és mindazok számára, akik a büntetés végrehajtási intézményekben dolgoznak, kezdte a homíliáját a Szentatya. A pápa arra emlékeztetett, hogy a jubileumi év kezdetén, tavaly december 26-án Ferenc pápa, amikor megnyitotta a Rebibia börtön mi atyánk templomának szent kapuját, mindenkihez felhívással fordult. Két dolgot mondok még nektek. Először is kötéllel a kézben, a remény horgonyával. Másodszor tárd szélesre a szív kapuját. Az örökké valóság felé kibetett horgony képére utalva, felülmúlva minden tér és időbeli korlátot, Ferenc pápa arra buzdított, hogy tartsuk életben a hitünket, és mindig higgyünk egy jobb jövő lehetőségében. Ugyanakkor arra is ösztönzött, hogy környezetünkben, ahol élünk, nagy lelkű szívvel legyünk az igazságosság és a jótékony szeretet művelői. A jubileumi év lezárásához közeledve el kell ismernünk, hogy sokak erőfeszítése ellenére a börtönvilágban is még sokat tennivaló ezen a téren.
C'è ancora tanto da fare in questa direzione.
Állapította meg Leó pápa, majd idézte Izaiás profétának a szentmisén elhangzott szavait. akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Ezek a szavak, amelyek arra emlékeztetnek minket, hogy Isten az, aki kivált bennünket, aki megszabadít, egyben fontos és felelősségteljes küldetésként hangzanak mindannyiunk számára. A börtön nehéz környezetében még a legjobb szándékok is sok akadályba ütközhetnek, de nem szabad elfáradni, elbátortalanodni vagy visszahúzódni, hanem kitartással, bátorsággal és együttműködő szellemmel kell előre haladni, szögezteli a Szent Atya. Amikor azonban még a nehéz körülmények között is megőrizzük az érzések szépségét, az érzékenységet, a mások szükségleteire való figyelmességet, a tiszteletet, az irgalomra és a megbocsátásra való képességet, akkor a szenvedés és a bűn kemény talaján csodálatos virágok nyílnak, és még a börtönök falai között is emberiességben egyedülálló tettek, tervek és találkozások bontakoznak ki, mutatott rá Leó pápa, utalva rá, hogy ez a saját érzéseiken és gondolataikon végzett munka szükséges a szabadságútól megfosztott emberek számára, de mindenek előtt azoknak, akikre az a nagy kötelezettség hárul, hogy képviseljék értük az igazságosságot.
Di rappresentare presso di loro e per loro la giustizia.
A profécia egy másik dimenzióját elemezve arra az elkötelezettségre mutatott rá, hogy minden környezetben, és ma különösen hangsúlyozzuk, hogy a börtönökben előmozdítsuk az új ismérvekre, a szeretetre alapuló civilizációt. Leó pápa idézte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket az 1975-ös jubileumi év lezárásakor mondott. Ez a szeretet különösen a közélet szintjén, a kegyelem és a jó akarat új órájának alapelvévé szeretne válni, amelyet a történelem naptára tár elénk, ami a szeretet civilizációja. E cél érdekében Ferenc pápa azt javasolta, hogy a szentélyben éljenek az amnesztia vagy a büntetés elengedése különféle formáival, hogy ezzel is segítsék az embereket visszanyerni az önmagukba és a társadalomba vetett bizalmat, támogassák a társadalomba való visszaéleszkedés formáit. Keresztelő Szent János prófétai alakjáról szólva Leó pápa megállapította, hogy életvitele egyenes, szigorú és őszinte volt, olyannyira, hogy fogságba is került bátor szavai miatt. Ő nem volt széltől lengetett nád, ugyanakkor tele volt irgalommal és megértéssel azok iránt, akik őszinte bűnbánattal igyekeztek megváltozni. A pápa felidézte Szent Ágostonnak a házasságtörő asszony megbocsátásáról szóló evangéliumi szakaszhoz írt híres kommentárját, amelyet így zárt: amikor a vádlók elmentek, a nyomorúság és az irgalmasság maradt ott. És ő a házasságtörő asszonynak azt mondta: menj, de többé ne vétkezzél.
Va, e non peccare più.
Az a feladat, amelyet az Úr a fogvatartottakra és a börtönvilág felelőseire bíz, nem könnyű, állapította meg a pápa, kiemelve számos probléma közül a túlzsúfoltságot, az oktatási programok állandó biztosítására tett erőfeszítéseket, valamint a munkalehetőségek biztosításának nehézségét. Személyes szinten jelen van továbbá a múlt súlya, gyógyítani kell a test és a szív sebeit, és végtelen türelemre van szükség önmagunkkal és másokkal szemben, amikor a megtérés útját járjuk. Fennáll a küzdelem feladásának, vagy a megbocsátás megtagadásának kísértése is. Az Úr azonban mindennek felett szüntelenül emlékeztet minket, hogy csak egyetlen dolog a fontos, hogy senki el ne vesszen, és hogy minden ember üdvözüljön. Hogy senki el ne vesszen, hogy mindenki üdvözüljön. Ezt akarja a mi Urunk, a mi Istenünk, ez az ő országa, erre irány a működés a világban. Amint közeledik karácsony, mi is szeretnék még erősebben átölelni az ő álmát, kitartóan elkötelezettségünkbe és bizalommal telve. Mert tudjuk, hogy még a legnagyobb kihívásokkal szemben sem vagyunk egyedül, az Úr közel van, velünk jár, és ha ő mellettünk van, akkor mindig történik valami szép és örömteli.
Sempre qualcosa di bello e gioioso accadrà.
Zárt a homíliáját Leó pápa a fogvatartottak és a büntetés végrehajtási intézményekben dolgozók jubileumi szentmiséjén. Jézus szava szabadít meg a szenvedés börtönéből. A Szent Atya úrangyala imája. Vasárnap délben a fogvatartottak és a börtön világának a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisséje után Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. A fogvatartottak és a börtön világának jubileumán a vasárnapi evangéliumi szakasz azzal kezdődik, hogy keresztelő Szent János börtönben van hit hirdetése miatt. Ennek ellenére nem veszíti el a reményt,
egli non perde la speranza.
Számunkra pedig azt jelzi, hogy a profécia akkor is, ha láncra verik, szabad hang marad az igazság és az igazságosság keresésében. Magyarázta az urangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa. A börtönben ugyanis keresztelő Szent János hallott Krisztus tetteiről, amelyek különböznek attól, amire ő számított. Elküldi tehát két tanítványát, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk. Aki az igazságot és az igazságosságot keresi, aki a szabadságot és a békét várja, kérdéseket tehet fel Jézusnak. Vajon ő a messiás, vagyis az üdvözítő, akit Isten megígért a proféták révén? Fejtette ki beszédében Leó pápa. Jézus válasza azokra irányítja tekintetünket, akiket ő szeretetté szolgált. Ők a legutolsók, a szegények, a betegek, akik beszélnek Jézus helyett. Krisztus a tettei révén jelenti ki, hogy ki ő, és amit tesz, mindannyiunk számára az üdvösség jele. Valóban a fényt, szót és ízt nélkülöző élet visszanyeri értelmét, amikor találkozik Jézussal. A vakok látnak, a némák beszélnek, a süketek hallanak. Isten képmása, amelyet a lepra torzított el, visszanyeri teljességét és egészségét. Még a halottak is feltámadnak. Ez Jézus evangéliuma. A szegényeknek hirdetett örömhír, amikor Isten eljön a világba, megmutatkozik. Jézus szava megszabadít minket a kilátástalanság és a szenvedés börtönéből. Minden profécia őbene találja meg a várt beteljesedését. Krisztus az, aki megnyitja az ember tekintetét Isten dicsőségére. Ő szól az elnyomottakhoz, akiknek hangját elvette az erőszak és a gyűlölet. Jézus legyőzi az ideológiát, amely süketté tesz az igazságra.
Che rende sordi alla verità.
Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott.
La Vergine Maria.
Ő, aki a várakozás, a figyelmesség és az öröm mintaképe, segítsen minket, hogy kövessük fiának művét, megosztva a szegényekkel a kenyeret és az evangéliumot.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa bejelentette, hogy szombaton a spanyolországi Jaén városában boldoga avatták Emanuele Izquierdo papot és 58 társát, valamint Antonio Montañez Chiquero papot és 64 társát, akiket a hit elleni gyűlöletből öltek meg, az 1936-38 közötti vallásüldözés során. Szintén szombaton Párizsban boldogá avatták Raymond Kairé papot, Gérard Martin Candrier Ferencest, Roger Vallée papnövendéket, Jean Mestre világi hívőt, valamint 46 társukat, akiket a hit elleni gyűlöletből öltek meg 1944 és 45 között a náci megszállás idején. Dicsérjük az Urat ezekért a vértanokért, az evangélium bátor tanúiért, akiket azért üldöztek és öltek meg, mert népük mellett maradtak hűen az egyházhoz. Leó pápa élénk aggodalmának adott hangot.
Seguo con viva preoccupazione.
A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén újból fellángult összecsapások miatt. A pápa közelségéről biztosította a lakosságot és felszólította a konfliktusban álló feleket, hogy szüntessék be az erőszak minden formáját, törekedjenek építő jellegű párbeszédre, tiszteletben tartva a folyamatban lévő béketárgyalásokat. Leó pápa az olasz diplomácia jubileumán. A remény az akarat neve, amely a jóra, igazra irányul. A Szent Atya szombaton délelőtt fogadta 6. Pál aulában az olasz diplomácia jubileumának 3400 képviselőjét, akik a Szent Kapun áthaladva érkeztek a kihallgatásra.
Di questo giubileo della diplomazia italiana.
A pápa örömmel üdvözölte az olasz diplomáciának a Szent Kapun áthaladó zarándoklatát, amely gazdagítja a találkozást, és lehetővé teszi a szívünkben hordozott reményt, amelyről tanulságot szeretnénk tenni másoknak. A remény az akarat erényeként határozottan törekszik a jó és az igazságosság felé, amelynek hiányát érzi. A diplomáciában csak azok keresik és támogatják a párbeszédet a felek közt, akik igazán remélnek, bízva a kölcsönös megértésben, még a nehézségek és feszültségek közepete is. Mivel reméljük, hogy megértjük egymást, elkötelezzük magunkat amellett, hogy a legjobb módokat és szavakat keressük a megállapodás eléréséhez. Leó pápa aláhúzta, hogy az érdemi tárgyalásokat követő szerződések olasz neve, accordo, valójában a szív közelségére, ad cor, utal, amely kifejezi a gesztusok, például az aláírás vagy a készfogás őszinteségét. Éppen ez különbözteti meg a hiteles diplomáciai küldetést a személyes haszonra irányuló szárnyítgatásoktól. A Szent Atya Jézus példáját ajánlotta, akinek a megbékérésről és békéről szóló tanúságtétele reményként ragyog minden nép számára. Az Atya nevében a Fiú a Szentlélek erejével szól, megvalósítva Isten párbeszédét az emberiséggel. Ezért az Isten képére teremtett ember a párbeszédben, a hallgatásban és a beszédben tapasztalja meg létezése alapvető kapcsolatait. Nem véletlen, hogy a saját nyelvünket anyanyelvünknek nevezzük.
Non a caso chiamiamo madre la nostra lingua nativa.
Amely kifejezi hazánk, pátriánk, kultúráját és egyetlen családdá egyesíti népünket. Minden nemzet a saját nyelvén fejezi ki a világról alkotott sajátos felfogását, annak legmagasabb értékeit és leghétköznapi szokásait. A szavak a közös örökség, amelyen keresztül virágzik a társadalom gyökere, amelyben élünk. Egy több nemzetiségi környezetben ezért elengedhetetlen a párbeszéd előmozdítása, a kölcsönös és interkulturális megértés előmozdítása a befogadás, az integráció és a testvériség jeleként, hangsúlyozta a Szent Atya. Nemzetközi szinten ugyanez a stílus gyümölcsöző lehet az együttműködésben és a békében, feltéve, hogy kitartunk saját beszédmódunk ápolásában. Egy személy akkor becsületes, ha tartja a szavát, ha őszinte és álhatatos, vagyis a hűség jeleként nem hátrál meg. Hasonlóképpen következetes az ember, ha teszi, amit mond, ha szavának jó záloga van. A keresztény mindig az ige embere. Az ige, amelyet Istentől hall, és amire imádságban válaszol. Ezért rajzolták megkeresztelgérésünkkor a fülünkre a kereszt jelét mondván effata, ami azt jelenti nyílj meg. A Jézus gyógyítására emlékeztető gesztuson keresztül fogadjuk be az első szeretetteljes szavakat, és azokat a nélkülözhetetlen kulturális elemeket, amelyek fenntartják életünket a családban és a társadalomban is. Ahogy az érzékeket és a testet, úgy a nyelvezetet is nevelni, ápolni kell, mégpedig a meghallgatás és a párbeszéd iskolájában, kérte a Szent Atya a politikusoktól. Hiteles kereszténynek és becsületes állampolgárnak lenni azt jelenti, hogy olyan szókincset osztunk meg, amely képes a dolgokat úgy elmondani, ahogy vannak, kettősség nélkül. Ezért a politikusok elkötelezettsége, hogy mindig ápolják a párbeszédet, és mindig újítsák meg, valahányszor az félbeszakad. A konfliktusok sújtotta a mai nemzetközi helyzetben emlékezzünk arra, kérte a pápa, hogy a párbeszéd ellentéte nem a hallgatás, hanem a sértődés. Míg a hallgatás valójában megnyit minket a meghallgatásra, és üdvözli az előttünk állók hangját, a sértődés verbális agresszió, hazugságukkal, propagandával és képmutatással felfegyverzett szavak háborúja. Kötelezzük el magunkat reménnyel a lefegyverző kilátmányok és beszédek mellett, ügyelve nem csak szépségükre és pontosságukra, hanem mindenek előtt őszinteségükre és körültekintésükre. Aki tudja, mit mondjon, annak nincs szüksége sok szóra, csak az éppen megfelelő szavakra. Gyakoroljuk tehát a jó szolgálatú szavak megosztását, a megértést építő szavak kiválasztását, a sértések helyrehozását és a sértések megbocsátását célzó szavakkal való tanúságtételt. Aki belefárad a párbeszédbe, belefárad a béke reményébe. Végül Leó pápa, a Szent VI. Pál pápa által 60 évvel ezelőtt az Egyesült Nemzetek Közgyűlése mondott szavaira utalt. Az embereket olyan szövetség egyesíti, amit egy esküvel pecsételnek meg, és aminek meg kell változtatni a világ jövőjét, de ebben a szövetségben nincs többé háború. Nincs többé háború. A béke, igen, a béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. A béke az a kötelesség, amely egyesíti az emberiséget az igazságosság közös keresésében. A béke az a szándék, amely karácsony éjszakájától Krisztus egész életét végig kíséri halálának és feltámadásának húsvétjáig. Zárta beszédét Leó pápa az olasz diplomácia jubileumának 3400 képviselőjéhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai szerkesztő, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda, a Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival, Salamon királyról és Szent Lúciáról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban nem csak Salamon király különleges történetével fogunk megismerkedni, hanem egy olyan szenttel is, aki az adventi időszak egyik legszebb üzenetét hordozza. Ő Szent Lúcia. Advent harmadik vasárnapjához, az öröm vasárnapjához közeledve, a fény, az öröm és az Istenbe vetett bizalom kerül a középpontba. Salamon története megmutatja, milyen fontos a bölcsesség, Szent Lúcia élete pedig arra tanít bennünket, hogy hogyan lehet a hitet és szeretetet fényt vinni a sötétségbe. Akkor kezdjük azzal, kedves gyerekek, hogy a múltkori adásunkban Dávid és Góliátot vettük. Ugye emlékeztek rá, hogy Dávid győzedelmeskedett Góliát, az óriás felett, a filiszteusokat leverték így Dávid segítségével, illetve kinek a segítségével?
Isten.
Isten segítségével, pontosan, mert mit vitt magával Dávid? Zéti.
Hozott magával parittyát.
Igen.
Utána talált öt követ, meg egy botot.
Igen, és azzal sikerült neki
legyőzni.
Így van, pontosan. Tehát most Dávid király történetét folytatjuk. Ugye Dávidból király lett, és Dávidnak született egy gyermeke, több fia is, és közöttük volt Salamon. Salamon megválasztása és Dávid búcsúja. Salamon története Dávid király Izrael második királyának idős korába kezdődik. Dávid idős volt, és szükségessé vált, hogy Izrael trónjára utódot válasszanak. Bár több fia is volt, Isten Salamont választotta ki, hogy ő legyen a következő uralkodó. Dávidnak volt egy idősebbik fia, Adóniának hívták. Ő követelte a trónt. Adónia magának akarta a trónt, és a támogatói segítségével királynak kiáltotta ki magát. Salamonnak az édesanyját úgy hívták, hogy Betszabé. Betszabé, valamint Nátán próféta elmentek Dávidhoz, hogy emlékeztessék őt Isten akaratára. Dávid kijelentette, hogy Salamon lesz a király. És ekkor következett a felkenés és a megkoronázás. Dávid király azonnal megparancsolta, hogy Salamont Kenet pataknál kenjék fel, és koronázzák meg. Ez a szertartás az Úr áldását és védelmét jelentette az új király számára. Ez az esemény nem csak politikai döntés volt, hanem Isten akarata is megnyilvánult benne. Képzeljétek csak el, milyen izgalmas lehetett Salamon számára, hogy ilyen fiatalon ekkora felelősséget kapott. Tehát ő volt a legfiatalabb gyermeke Dávidnak, félt, hogy hogy lesz ez az egész, de nagy felelősség volt a királyság. Salamon első nagy kérése Istentől. Salamon álmot látott Gibeonban. Miután királlyá lett, Salamon Gibeonba ment, ahol Isten megjelent neki álmában.
Dávid király halála után egyik fia, Salamon követte a trónon. Éjszaka megjelent az Úr Salamonnak álmában, és azt mondta.
Kér, mit adjak neked?
Uram Istenem, királyá tettél, de hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Ráadásul kiválasztott népednek se szeri, se száma. Adj tehát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót, meg a rosszat. Mert hisz ki tudna másképp kormányozni ezt a te hatalmas népedet.
Mivel nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem ellenséged életét, hanem bölcsességet könyörögtél. Megadom neked, sőt, amit nem kértél, azt is adok neked, gazdagságot és dicsőséget.
Konrád, mit hallottunk a történetben?
Salamon nem gazdaságot, hosszú életet vagy hatalmat kért.
Így van, hanem mit kért?
Hanem bölcsességet és értelmet, hogy igazságosan kormányozhassa a népet.
Nagyon jó.
Isten annyira elégedett volt Salamon alázatos és bölcs kérésével, hogy nem csak bölcsességgel áldotta meg, hanem gazdagsággal és hírnévvel is.
Gyerekek, ti mit kértetek volna Salamon helyében? Ti is inkább bölcsességet vagy valami mást? Gondoljatok ebbe bele, hogy mennyire fontos az alázat, ha felelősséget kapunk. Ti mit kértetek volna? Zéti.
Én amúgy mindig is vágytam egy barátra, és Istentől megkaptam.
Megkaptad égen Konrádot. Nagyon jó. Ha most titeket kérdezne Isten, hogy mit kérnétek, ti mit kérnétek? Szerintem a legjobbat a bölcsességet, mert hogyha azt megadja a jó Isten, akkor mindent
mondjuk
el tud
én intézni. Én is azt kérnék, mert ez az én javamat is szolgálja, meg az övét is.
Emlékeztek-e arra, amit az iskolában is olvastunk, hogy volt egy történet, hogy Salamon király elé vezettek két nőt.
Az igazságos ítélet. Salamon bölcsessége hamarosan próbára került. Két nő egy csecsemővel állt elé, mindketten azt állítva, hogy az övék a gyermek.
Két anya járult a király elé. Uram, én és ez az asszony itt ugyanabban a házban laktunk. Mindkettőnek kisbabája született. Aztán éjszaka ennek az asszonynak meghalt a fia. Erre ének idején fölkelt, s míg aludtam, elvettem előlem fiamat, és az ő halott fiát pedig mellén fektette. Víradatkor jobban megnéztem, és kiderült, hogy nem az én fiam volt.
A másik asszony ellenevetette. Nem igaz, a te fiat halott, az enyém élő. Így vitatkoztak a király előtt, ekkor megparancsolta a király.
Hozzatok ide egy kardot, vágjátok ketté. az élő gyermeket, s adjátok az egyik felét az egyiknek, a másik felét a másiknek. Akkor az asszony, akinek a gyermeke sajátja volt, azt mondta a királynak.
Uram, inkább adjátok neki a gyermeket, ne öljétek meg.
Mire a másik? Ne legyen se az enyém, se a tiéd, vedd ketté. Most a király vette át a szót.
Az elsőnek adjátok oda a gyermeket, ne öljétek meg, mert az az anyja.
Tehát az igazi édesanyja azonnal lemondott volna gyermekéről, csak hogy megmentse az életét. Salamon ebből felismerte, hogy ki az igazi anya, és visszaadta neki a gyermeket. Ez a történet megmutatja, hogy a bölcsesség nem csak az ismeretekben rejlik, hanem abban is, hogy képesek vagyunk megérteni az emberi szívet. Úgyhogy Salamon jól járt el, és így a bölcsességével rávezette az embereket az igazságra. Salamon idejében elkezdődött a templomépítés, a jeruzsálemi templomépítés. Mit tudunk erről?
Salamon király idejében épült fel a jeruzsálemi templom, amely az úrháza lett és a zsidó nép imádkozásának központja. Az építkezés 7 éven át tartott, és a legjobb anyagokat használták hozzá. Libanoni cédrusfát, aranyat, ezüstöt. Továbbá Salamon király szerette volna, hogy a frigyláda méltó helyre kerüljön, ezért a templomba helyezte el.
Így van, köszönöm szépen. Tehát az ő idejében gazdagság volt, és hozatott libanoni cédrusfát, és gyönyörűen felépítette 7 éven keresztül a jeruzsálemi templomot.
Amikor a templom elkészült, Salamon egy hosszú imában megkérte Istent, hogy az ő jelenléte lakjon a templomban. Isten megáldotta a népet, és jelezte, hogy elfogadta a templomot.
És most egy kis interaktív játékra hívlak benneteket, hogy ki mondta, meg kell fejteni, jó? Első kérdésem. Zéti, ki mondta, adj nekem bölcsességet és értelmet?
Salamon.
Így van. Léna, hozzunk kardot, és osszuk szét a gyermeket. Ki mondta?
Salamon.
Így van. Salamon legyen a király, mert őt választotta Isten. Ki mondta? Nóri.
Dávid.
Így van. Igaz-e vagy hamis? Salamon Gibeonban kért bölcsességet. Léna.
Igaz.
Nagyon jó. Igaz-e vagy hamis? Salamon 12 évig építette a templomot. Bíborka.
Hamis, mert 7 évig.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Most pedig műsorunk második felében ismerkedjünk meg Szent Lúciával, akinek ünnepét december 13-án tartjuk. Nem véletlenül esik ez az ünnep az adventi időszakra, hiszen Szent Lúcia neve azt jelenti világos, fényt hozó. Az ő története arra tanít bennünket, hogyan lehet a hitünkkel világítani mások számára.
A hagyomány szerint Szirakúzában született gazdag és előkelő családból, s keresztény hitben nevelkedett. Még kisgyermek volt, amikor édesapja meghalt. Titokban szűzességi fogadalmat tett, s anyja egy pogány férfihoz akarta erőltetni. Anyja belső vérzéstől szenvedett, de amikor Lúcia rábírta, hogy imádkozzék szent ágot a vértanú szűz sírjánál, meggyógyult. Lúcia ezután közölte anyjával azt a szándékát, vagyonát szétosztja a szegények között, és életét Isten szolgálatának szenteli. Az a férfiú, aki feleségül akarta venni, haragra lobbant, s a bíró előtt följelentette mennyasszonyát, mint keresztényt.
Vőlegénye azt gondolta, hogy valami gazdag nőt veszel feleségül, és milyen jó lesz neki. Kiderült, hogy Lúcia szétosztja a vagyonát a szegények között, akkor a fiú, a férjelölt bemérgesedett, és elárulta őt a bírónál. És a keresztény üldözésben azt kérte tőle a császár Lúciától, hogy a pogány isteneknek hódoljon, és ne a kereszténységet válassza. Mert... és Lúcia nem akarta megtagadni hitét. Diokléciánus császár keresztény üldözései idején történt, hogy a pogánybíró elrendelte, hogy nyilvánosan gyalázzák meg a lányt, de csodálatos módon nem tudták őt elmozdítani az állásából. Így másfajta kivégzést választottak ki neki. Megpróbálták mágiára vetni, ám a tűz is kialudt. Ekkor úgy ölték meg, hogy karddal átdöfték a torkát. Egy másik legenda szerint Lúcia kiválta saját szemeit, amikor kérője a szeme szépségét dicsérte. Vagy a bíró rendelte el a vértanú szűz megvakítását, de szeme világát csodálatos módon mégis visszanyerte. Tehát egy másik csoda is történt vele, hogy ugyanúgy még szebbek lettek a szemei, mint amit ő kivált. És hogyha látjátok egy-egy képen, akkor úgy van ábrázolva, hogy kezében van egy tálca, és azon van két szem, golyó. Vagy másik kezében egy pálmaág, és a pálmaág mit jelent szerintetek? Vértanú szent. Így van. Hol is született akkor, Luca?
Olaszországban.
Igen.
Szent Lúcia Szicíliában élt, Szirakúza városában született 283 körül. 304-ben halt meg 20 vagy 21 éves korában. Már fiatal korában nagyon szerette Jézust. Szívében elhatározta, hogy egész életét Istennek szenteli, és a szeretet útján fog járni. Amikor akkoriban üldözni kezdték a keresztényeket, Lúcia nem félt megvallani, hogy Jézushoz tartozik. Ezért sok szenvedés érte, de a hitét soha nem adta fel.
Így van, látjátok, gyerekek? Szent Lúcia nem volt király vagy híres hadvezér, mégis nagyon bátor volt, mert kiállt amellett, amiben hitt. Hogyan ábrázoljuk Szent Lúciát?
Szent Lúciát gyakran pálmaággal a kezében ábrázolják.
A pálmaág a győzelem jelképe, és azt mutatja, hogy Lúcia a szeretet és a hit erejével győzött még akkor is, ha nehézségek érték. A pálmaág azt is jelenti, hogy Istenhez hűséges maradt egészen a végéig. Sok képen Szent Lúcia egy tálcát tart a kezében rajta két szemmel. Ez egy különleges jelképe az ő életének. A hagyomány szerint Lúcia mindent oda tudott adni Istennek, még a legdrágábbat is. Ez a jelkép arra emlékeztet bennünket, hogy ő mindig Istenre tekintett, és bízott benne, bármi is történt körülötte.
Szerintetek könnyű volt ilyen bátran kitartani a hita mellett? Zéti?
Szerintem nem volt könnyű.
Hát nem, pontosan. Szent Lúciát sokszor gyertyás koszorúval a fején is ábrázolják. A gyertyák fénye mit jelképez?
A gyertyák fénye azt jelképezi, hogy Lúcia a sötétségben is világosságot vitt az emberek életébe. Adventben különösen fontos ez az üzenet, hiszen mi is Jézus a világ világosságának eljövetelére készülünk.
És elérkeztünk advent harmadik vasárnapjához. Milyen színű gyertyát gyújtunk advent harmadik vasárnapján? Léna.
Rózsaszín, melynek jelképe az öröm.
Nagyon jó. Ez az öröm vasárnapja.
Advent harmadik vasárnapja. Öröm vasárnapja. Gaudete vasárnap. Advent harmadik vasárnapja különleges, hiszen az adventi időszak örömét hangsúlyozza. Ezt az ünnepet latinul Gaudete vasárnapnak nevezzük, ami azt jelenti örüljetek. Ez a nap emlékeztet arra, hogy a várakozásunk célja, Jézus eljövetele már nagyon közel van. Jelképei és különlegességei. Rózsaszín gyertya. Az adventi koszorún ezen a vasárnapon a rózsaszín gyertya gyullad meg. Ez az örömjelképe, amely megtöri az adventi időszak bűnbánati hangulatát. A színek szimbolikusan azt fejezik ki, hogy a sötétben már megjelenik a fény, a karácsony reménye.
Konrád, mire tanít minket ez az advent harmadik vasárnapja?
Advent harmadik vasárnapja arra tanít, hogy ne csak a karácsony körüli rohanásra koncentráljunk, hanem találjuk meg az apró örömöket a mindennapokban.
Te hogyan készülsz a karácsonyra, Koni?
Például, hogy a szeretteinkkel legyünk, nem az ajándéka fontos, hanem hogy egymással legyünk.
Pontosan.
És épp az, hogy mindegy, hogy mi van magad körül, csak az a lényeg, hogy azzal legyél, akit szeretsz.
Így van. És hogyha segíteni kell a szüleinknek?
Akkor pedig olyanok vagyunk, mint egy kis angyal, és ki is repülünk a szobánkból.
Te hogyan készülsz, Nóri, a karácsonyra?
Én szoktam készíteni karácsonykor a mamáimnak, meg a rokonaimnak ilyen ajándékot, és már elkezdtem.
Jó van, és akkor titokba csinálod,
igen.
Bezárkozol szobád, hogy ne lássanak, és akkor igen. Utána mindig folytatod, amikor van egy kicsi időd. Nagyon jó. Léna?
Segíteni szüleimnek.
A mai műsorban két nagyon különböző, mégis egymáshoz szorosan kapcsolódó példát ismertünk meg. Salamon király arra tanít bennünket, hogy bölcsességet Istentől érdemes kérni, mert ő mindig tudja, hogy mi a legjobb számunkra. Szent Lúcia pedig megmutatja, hogy a hit és a szeretet akkor is fényt adhat, amikor nehézségek vesznek körül bennünket. Ő nem félt kimondani, hogy Jézushoz tartozik, és ezzel sok ember szívében gyújtott reményt. Advent harmadik vasárnapján, az öröm vasárnapján különösen fontos ez az üzenet. Isten fénye már úton van felénk. Szent Lúcia gyertyái arra emlékeztetnek bennünket, hogy mi magunk is lehetünk kis fények a világban, akár az iskolában, akár az otthonunkban.
Legyen bennünk Salamon bölcsessége és Szent Lúcia bátor hite, hogy észrevegyük, hogyan tudunk jót tenni másokkal. Így készíthetjük fel a szívünket Jézus születésének ünnepére.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen!
Sötétjébe hoz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj égi remény. Lelkem sötétjébe hoz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj égi remény.
Eljárj, Uram, hívlak szüntelen, nélküled értelmetlen arc az életem.
Lelkem sötétjébe hoz újra fényt, téged vár a szívem.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor óvoda alapfokú művészeti intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, per perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Szabó Magda a Danaida című írásának 29. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 0 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Don Tonino Bello, Korunkasszonya Mária című írásának részletét Baranyi Péter olvassa fel. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől a közélet délelőtti adását hallgathatják meg újra, melynek mai témái, hogy Miskolc is csatlakozott a kábítószer ellenes települések szövetségéhez, Lőrinc Ellászló világhírű író Miskolcon dedikált, illetve sikerrel zárta idei évadát az Artér találkozások programsorozat. Most ajánlónk következik Molnár András műsorához Lőrinc Ellászlóval.
Egyszer, mikor Mongóliába utaztam, akkor megfáztam, vagy valami bajom lett a repülőgépen, és mikor megérkeztem az Ulaanbaatar repülőtérre, akkor úgy mostak felszinte, teljesen ki voltam akadva, és akkor az egyik tanár, aki az egyetemen tibeti nyelvet tanított, az megkérdezte tőlem, hogy akarok valami gyors gyógymódot? Mondtam, hogy nem, mert nekem ezek a keleti gyógymódok borzalmasak, hogy a lábamat a nyakam közé meg egyéb, de nem azt mondja inni, azt mondja, és előhúzott egy kis ilyen kis kulacsot, és azt mondja, ezt igyam meg. Hát nagy erőfeszítéssel megittam, mert ott többen is drukkoltak nekem, és másnap teljesen jó lettem. Abszolút.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk, melynek vendége ez alkalommal Szabó Vadóc Bianca, hormonspecialista, Aviva módszeroktató, akivel a hormonális egyensúly fontosságáról beszélgetünk. Bejátszásunkban a hormontornáról beszél.
Például ezzel az Aviva tornával, amit én oktatok, azért csodálatos, mert az öngyógyulásunkat. Tehát, hogy elindulni afelé, hogy ne a külső erőforrások jelentsék nekem a megoldást, tehát amikor mondjuk kicsit köhögök, akkor rögtön szaladok az orvoshoz, hanem azt mondjam, hogy ezt én képes vagyok önmagamtól is megoldani. Tehát, hogy információ, a tudás az mindig nagyon fontos, hogy legyen egy mértékadó tudásom arról, hogy mondjuk hogyan működik a testem. És amikor már van egy pici tudásom ezzel kapcsolatban, akkor már nagyobb lesz a bizalmam is.
4 óra 5 perctől zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Akkor megnyílik a vakuk szeme, s a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve újongva újong. Olvasom Izaiás könyvében. A remény nem arra való, hogy elvegye a fájdalom élét, a hétköznapok kellemetlenségei tőle meg nem szűnnek. A remény belülről emel föl minket, megérteti velünk, hogy semmi sem értelmetlen. A messze jövő nem kilátástalan. Kalkuttai Terézanya írta: egy karácsonykor leprásaimnak megmondtam, Isten egészen különlegesen szeret titeket. Nagyon kedvesek vagytok neki. Egy teljesen eltorzult öreg közelembe férkőzött. Mondd el ezt még egyszer, nagy örömet szereztél vele nekem. Mindig csak azt hallom, minket nem szeret senki sem. Csodálatos tudni, Isten mégis szeret. Ismételd meg, kérlek. Utánoznom kell Krisztust a valóság elfogadásában. El kell fogadnom mindazt, ami van, még komisságom következményeit is. Innen kell elindulnom. Ha sánta vagyok, el kell fogadnom sántaságomat. Ha fáradt vagyok, el kell fogadnom fáradtságomat. Ha az ég szürke, el kell fogadnom szürkeségét. Ha öreg vagyok, el kell fogadnom öregségemet. Mindaz, ami van, ami körülvesz, amit látok, amit érzek, olyan, mint egy titokzatos kérdés, melyet egy örökké valóság óta nekem tesz föl az Isten. Várja a válaszomat. Talán ugyanez a szörnyű kérdés tétetett föl a szemétdombon fekvő Jóbnak. Kérdés, amely Istentől jött. Van egy béna fiam, feleségem kibírhatatlan, üldöz a hivatal főnököm, barátaim nem értenek meg, a mai napnak egy örökké valóság óta előkészített kérdései ezek. Ezeket kell megélnem és megválaszolnom. Nem dobhatom be fiamat egy névtelen intézetbe. Nem változtathatok feleséget. Nem átkozhatom el alkoholista apámat, nem szakíthatok a főnökömmel. Szembe kell néznem a valósággal. El kell fogadnom azt, ami változhatatlan. Úgy kell látnom a valóságot, mint Istentől jövő adottságot. És ezt kell mondanom: igen, atyám, innen kell elindulnom. Megváltó Jézus, atyád öröktől meghatározta azt a sorsot, amely rád a mi földünkön várt. Te beléptél világunkba, és elfogadtad ezt a sorsot. Nem harabdáltad a szád szélét, kezed nem szorult ökölbe, nem hagytad el magadat kétségbe esve. Sorsod elfogadása nem volt bárgyú, egykedvű fatalizmus. Nem láttad nehéz életedet értelmetlennek, céltalannak, reménytelennek. Csak ez a nagylelkű elfogadás illet hozzád. Hozzám is csak ez illik. És egzisztenciám megváltoztathatatlan problémáit is csak ez a lelkület képes megoldani.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,